A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Bódis Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének az elnöke. Szervusz!
Szervusz Csaba!
Folytatjuk a témakörünket, amelynek tulajdonképpen az a lelke, hogy egy hatékony követeléskezelést támogattok, és ezt állítjátok, mint szakmai szervezet, egy gazdaságban ez egy kifejezetten versenyelőny, és hát ugye a beszélgetésünk apropóját azt szolgáltatja, hogy uniós irányelv alapján erről Magyarországon is jogszabályt kell alkotni. Nagyjából így foglalható össze az elmúlt szűk 30 percnek a beszélgetési vonala, és akkor folytatjuk tovább, mert egy-két olyan sztorit is belopta ennek apropóján, ami szerintem minden kedves hallgatóban érdeklődést kelthet, így például az is, hogy ennek a szituációnak van egy olyan rendszer szintű kockázat, hogy akár még inflációt is gerjeszthet, mármint a folyamatosan felépülő, nem teljesítő hitelek állománya. Ez hogyan és miként jöhet össze?
Hát ha belegondolunk, ha van egy szolgáltató, aki értékesíti a szolgáltatásait nagy tömegben, ő kalkulál egy árat. Ennek az árnak sok összetevője van, és ha mondjuk ennek a szolgáltatásnak az ellenértékét egyre növekvő arányban nem fizetik ki az ügyfelek, tehát egy nem teljesítő állomány épül fel, akkor a szolgáltatónak a kalkulációja borul, és egy vesztesége keletkezik. Ennek eredményeképpen, hogyha ő figyel, akkor megpróbálja valahogy kompenzálni, és jellemzően árat fog emelni. Na most, hogyha ez rendszer szinten történik, akkor ez egy olyan spirált is ki tud alakítani, ami nem feltétlenül pozitív. Tehát a túlzottan nagymértékben felépülő problémás követelésállomány rendszer szinten inflációs kockázatot hordoz magában, vagy hogyha mondjuk a szolgáltatást egy állami cég nyújtja, aki nyilván nem érdekelt ebben, akkor pedig az államháztartás megfelelő sorában fog megjelenni. Tehát ez mindenképpen probléma, amivel foglalkozni kell, ezt meg kell előzni.
Egyébként most lehet, hogy fura lesz a felvetésem, de ti miben vagytok érdekeltek? Nektek akkor több a munka, hogyha folyamatosan épül fel az állomány, még hogyha negatív értelemben, hogy ez a nemzetgazdaság számára nem okoz pozitívumot.
Több a munka, és van az a hiedelem, ismerősöktől is hallom, hogy hát ti a válságnak örültök, mert az mennyire jó, és akkor aztán dőlnek a követelések. Nem. A követeléskezelő abban érdekelt, hogy a meglévő állományát, ami hozzákerült, azt az ügyfelek rendben, tervezetten, ütemezetten, és lehetőleg önként tudják törleszteni. Hogyha egy gazdaságban általános recesszió probléma adódik, növekszik a munkanélküliség, szűnnek meg a munkahelyek, cégek mennek csődbe, vonulnak ki, akkor az embereknek nem lesz munkájuk, megszűnik a jövedelemforrás. Tehát ami a követeléskezelési szakmát a legérzékenyebben érinti, az a munkanélküliség. Hiszen ha megszűnik a jövedelem, nem lesz miből törleszteni a hiteleket. Tehát mi is a konjunktúrában vagyunk érdekeltek. A mi dolgunk az, hogy kiegyensúlyozott szinten tartsuk a szolgáltatók, legyen szó pénzügyi szolgáltatóról, bankokról, telekom cégekről, közszolgáltatókról, az ő állományukat egyensúlyban tartsuk. És a másik fontos feladatunk, hogy a nehéz helyzetbe került ügyfelekkel fel tudjuk venni a kapcsolatot, tudjuk őket tájékoztatni arról, hogy ez a helyzet miért keletkezett, hogy tud ebből kilábalni, és egy olyan konstrukciót nyújtsunk, ami mind a két félnek előnyös.
Egyébként te, mint egy szakmai szervezetvezetőjeként elégedett vagy azokkal a kollégákkal, akik részt vesznek ebben a munkában, hiszen már bocsáss meg, de különböző zűrös sztorikat is lehet hallani követeléskezeléseknek a behajtásáról. Talán itt a budapesti belvárosban is tudnának mondani egy-két ilyen zűrös ügyvédi sztorit. Most nem akarok én pejorálni senkit, de azért ezek városi folklórokban eléggé futnak.
Az ügyvédi irodák egyébként nagy szerepet vállalnak mindkét oldalon. Tehát egyrészt mi is támaszkodunk ügyvédi irodákra a követelések érvényesítésében, akik nagy tapasztalattal és szakértelemmel végzik a dolgukat, illetve adósi oldalon is a világ legtermészetesebb dolga, hogyha valaki nem bízik abban, hogy az a követelés jogos, nem úgy van, ahogy azt a követeléskezelő állítja szerint, akkor bátran forduljon egy ügyvédi irodához, és ott meg fogja kapni a szakmai segítséget. A probléma ott van, hogyha az ügyfél olyan szereplőhöz fordul, aki nem feltétlenül rendelkezik a megfelelő háttérrel, tapasztalattal, szakértelemmel. Találkoztunk már kamarából kizárt ügyvéddel, aki jobb híján adósi képviseletet lát el, több-kevesebb hozzáértéssel, illetve a másik része, hogy azok az adósvédő szervezetek, akik megjelennek néha az adós oldalán, nem feltétlenül a legacélosabbak a szakmába, és sokszor olyan lépésekre sarkolják az adóst, ami utána nagyon megnehezíti a megnyugtató megoldást.
Ti adtok ki valami minősítést? Mondjuk aki makisztag, az automatlice egy jó pozícióval bír a piacon, és mondjuk ez szakmai értelemben ugye szimpatikusabbá teszi az ügyeknek a vitelét?
Minősítést nem adunk ki, itt még nem tartunk, de ez egy nagyon jó irány lenne. Ez egyébként tetszik az ötlet. A Makis egyik célja és egyik szerepe, hogy egyfajta szűrő legyen. Tehát akit a szövetség tagjai közé felveszünk, az a cég biztosan rendelkezik azzal a szakmai háttérrel, akár az ügyvezetőt, akár a stábot illetően, ami alkalmassá teszi arra, hogy ezt a tevékenységet prudens módon és a megfelelő hozzáértéssel végezze. Tehát inkább egy szűrőnek tartanám magunkat.
Ugye említetted a műsor első részében, szerintem ez is egy nagyon jó sztori, amit után követünk most, a GDPR-t, aminek ugye a hazai értelmezése előtt a nemzetközi szabványtól elméletileg, és ugye azt mondtad, hogy emiatt van az, a magyarországi szigorú adatvédelem miatt, hogy több esetben csak akkor érhet végpontjáig a sztori, hogyha végrehajtás eljárásban fejeződik ki. Akkor ejtsünk néhány szót erről, hogy úgy általánosságban ez a megoldás, vagy sem? Vagy én egyszerűsítem a teljes egészében?
Ugye a GDPR, ahogy említettem, nem a követeléskezelésre jött létre. A GDPR egy általános jogszabály, ami a személyes adatok kezeléséről szól. De itt a személyes adatokat értjük azt is, hogyha mondjuk beszélünk egy termékről egy társaságba, és a következő percben a telefonunkon megjelenik egy reklám. Ez is tipikus adatkezelési kérdés. Vagy mondjuk a közterületi videókamerák, tehát millió egy a különféle ilyen szolgáltatóknak a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlata. A webshopokat is említhetném, de nem húznám el ezzel az időt. Tehát a GDPR összességében a személyes adatok kezelésével foglalkozik, és amikor a követeléskezelés területét vesszük górcső alá, akkor szóba jön, hiszen a követeléskezelés, a magánszemélyekkel szembeni követeléskezelése nem képzelhető el személyes adatok kezelése nélkül. És ennek a hazai értelmezése jelen pillanatban az, hogy a személyes adatok kezelését azt úgymond jogos érdek igazolását követően jogos érdek bizonyításával lehet kezelni. Tehát, hogyha a szolgáltató egy érdekmérlegelési teszt, és nem mennék bele itt a szakbarbári részbe, egy érdekmérlegelési tesztben bebizonyítja, hogy az egyes adatoknak a kezeléséhez fűződő érdeke erősebb, mint a ellenérdekű félnek az az érdeke, hogy ne kezelhesse. Ez egy kicsit nonsensz.
Érdekes téma, és készülvén a beszélgetéssel megnéztem egy döbbenetes statisztikát, mert ugye cégtemetőkről, meg alvócégekről már hallottunk, mert erre is kitérünk, de döbbenetes az, hogy a Magyarországon élő emberek 60%-a nem érhető el a lakcímén.
Ez így van. Körülbelül a saját statisztikáink szerint, és ez egy elég nagy számosságú statisztika, gyakorlatilag Makis szinten több millió levelet küldünk ki. Több 10 millió levelet küldünk éves szinten, kiküldött levelek nagyságrendileg 40%-át veszik át az ügyfelek. Ugye itt ez egyrészt annak is betudható, hogy mire, és csak egy életszerű példa, egy bankhitel a követeléskezelőhöz kerül, nem ritkán évek telnek el, hiszen mondjuk 2008-ban felvett egy személyi kölcsönt, fizette néhány évig, utána nehézségek adódtak, egyezkedett a bankkal, utána került eladásra a követelés, tehát mire hozzánk kerül, ezek az adatok nem ritkán több évesek. Nyilván a banki üzletszabályzat, általános szerződési feltétel, de még a PTK is tartalmazza az úgynevezett együttműködési kötelezettséget, amelyben beleértendő az, hogy a személyes adatok megváltozását be kell jelenteni a bankunknál, de hát tegyük a kezünket a szívünkre, azért ezt sokan elmulasztják. És innentől kezdve borul ez a dolog. A másik része, hogy azért az emberek nagy része jelentős része él albérletben. Hogyha ez mondjuk változik, vagy elköltözik, nagyobb lakást vásárol, nagyobb albérletet vesz ki, máshova mozdul, akkor változni fog a címe. Nem biztos, hogy minden szolgáltató felé ezt rögtön be fogja jelenteni, viszont a lakcím nyilvántartásnak nincsen egy forró drótja a Delfi Jósdához, tehát nem fogja tudni megmondani, hogy az adott ügyfél hová költözött. Úgyhogy ha ott nem áll az adat rendelkezésre, akkor ez nehézséget fog jelenteni.
Ez áll az úgynevezett cégtemetőkre is? Tehát mennyiben nehézíti meg a munkátokat?
A mi munkánkat különösebben nem nehezíti meg, mert ugye a cégtemetőkbe néhány kivételtől eltekintve KKV-típusú követelések kerülnek, tehát azok a cégek kerülnek ilyen helyekre, amik kisebb összegű járműhitel, folyószámlahitel, egyéb, legalábbis a mi tapasztalatunkat illetően. Vannak olyan cégek, akik más típusú követelésekre szakosodtak, én a nagy átlagot mondom, és a kisebb ilyen KKV-típusú hiteleknél jellemzően az ügyvezető, tulajdonos is bevonásra kerül. Kezesként, vagy valamilyen fajta mögöttes kötelezettséggel. És ha a cég nem is, de akkor a tulajdonos ügyvezető azért elérhető lesz. Tehát Magyarországon létezik a mögöttes felelősség intézménye, még ha ez egy kicsit döcögösen működő dolog is, olyan könnyen azért nem lehet elbújni. Mindig vannak persze kivételek. Ahogy mondjuk a GDPR-t, ha már így visszatérünk, szintén lehet akár fegyverként is használni, legalábbis mi találkoztunk ilyen esettel.
Említetted, hogy problematikát okoznak enyhén szólva, ugye az adósvédő szervezetek is, ugye, amelyeknek, ha jól vettem ki a fogalmazásodból, sem személy, sem tárgyi feltételei nincsenek Magyarországon. Mármint, hogy működjenek, hogy erre azt mondjátok, hogy jó volna is kialakítani erre valamiféle keretrendszert, de még arról nem beszéltünk, hogy az adósok hozzáállása milyen. Tehát tudom, nem lehet általánosítani egy-egy ügyet, mert nyilván ahány ügy, annyiféle sztori, de hogy összességében mik a jellemző hozzáállások, hogy szorgalmazzák-e a megállapodást, hajlandóak-e az alkukra például?
Egy gyors mondatban reagálnék az adósvédelemre. Elvileg a hitelintézeti törvény, a HPT ismeri ezt a fogalmat, ami ugye a pénzügyi közvetítést fedi le, csak a gyakorlatban nem ez történik. Tehát ha ezt egy egyesület végzi, akkor egy egyesület a saját tagjai érdekében felléphet ugye adósvédőként. Itt az szokott problémát jelenteni, ha ezt a megfelelő szakértelem és háttér hiányában teszi, és mondjuk egy blanketta tiltakozó levelet, vagy egy blanketta ellentmondást ad az adós kezébe, hogy tölts ki az általad jónak vélt érvekkel, küld meg a követeléskezőnek, aztán majd lesz valami. Nyilván ezt értelmezzük, és hogyha ez a hozzáállás, akkor a önkéntes teljesítés lehetőségét mi elutasítottnak vesszük. Tehát ez hozza a következő lépéseket. Tehát az adósvédő szervezet ez a probléma. Ha ezt egy cég végzi, akkor ez már engedélyköteles tevékenység, többek között 50 millió forint jegyzett tőkéhez van kötve. A jogszabály ezt rendezi, csak nagyon kevés ilyen céget találni. Ha mondjuk egy cégnek az MNB megtiltja ezt a tevékenységét, hiszen az MNB itt azért aktív, ő figyel ezekre a dolgokra, akkor meg fogja élni az ügyvezető, és magánszemélyként hozza a meghatalmazást az adóstól. És magánszemélyként azt nem tiltja meg senki, hogy ő képviselje a szomszédját.
Tehát akkor ez okozza a dilemmát, tehát elméletileg van szabályozás, de a gyakorlatban ez nem érvényesül?
Nem feleltethető meg feltétlenül a gyakorlatnak. Nyilván az MNB élesen figyel, és ilyen esetekben, ha mondjuk már a sokadik ilyen bejelentés érkezik, akkor meg fog indulni egy piacfelügyeleti eljárás, de attól még ez egy folyamatosan visszatérő jelenség. Ügyfelek hozzáállása. Én azt mondom, hogy amennyiben a kapcsolat létrejön, tehát tudunk beszélni az ügyféllel, emberi hangon, akkor teljesen más a hozzáállás. Az ügyfeleket szerintem az idegesíti fel a legjobban, hogyha egy nem átlátható, nem érthető, távolságtartója, hatóságinak tűnő nyomtatványt kap, nem tudják kapcsolni az ügyintézőt, ez mindenkit bosszant. De hogyha van egy elérhetőségünk, e-mail cím, egy közösségi fórum, bárhol, ahol, mindegy, csak lépjünk vele kapcsolatba, és ez lehetséges, ugye jelenleg ez nem lehetséges, és hozzá valaki emberi hangon fog szólni, akkor ő ugyanúgy fog reagálni.
Egyéb iránt, arról még nem beszéltünk, a volumenről már igen, hogy mekkora piacot is jelent ez a követeléskezés Magyarországon, de egy tólik határ tudnál-e mondani extrém példákat? Ami előfordult a gyakorlat
extrém,
során.
Extrém vagy nem extrém, de az éves nagyságrend az körülbelül egy 300 milliárd forintos nagyságrend, amit a MAKISZ tagjai megvásárolnak éves szinten. Ez egy ilyen 12-15 millió darab követelést jelent.
És a legkisebb tétel esetleg, úgy, ha beugrik neked, nem
250 forintos tétel. Hogyha mondjuk elad egy társaság, egy nagy portfóliót, akkor abba lesznek óhatatlanul olyan tételek, mondjuk egy közüzemi szolgáltásban eredő követelés, lehet, hogy egyszerre mondjuk egy 600 ezer forintos tétel, de 62 darab számlából áll. Mondjuk ez magyarázza az éves szinten megvásárolt követelések nagy darab számát.
Egy parkolási díj is szépen tud növekedni, igaz?
Pontosan, ez így van. Mondjuk annak a költségeit meghatározza a jogszabály, hogy miért és hogyan, tehát ott az egy jogszabályi alapokon nyugvó költség. Ez nem mondható el sok más költségre.
Tehát akkor azért jelentős tételekről van szó. Igen. Legnagyobb összegre esetleg emlékszel?
Hát itt igazából a mi portfóliónkat, tehát az általán vezetett cég portfólióját tudom, hát azért ez bőven 200 millió forint feletti ügylet, de hangsúlyozni kell, hogy mi a tömeges követeléskezelésre szakosodtunk. Vannak olyan cégek, akik egyedi nagy követeléseket vásárolnak, szállodaprojektek, irodaházak, amik esetleg problémássá váltak, és nyomja a bank mérlegét, szeretne tőle szabadulni a finanszírozó, ezek több milliárdos nagyságrendűek is lehetnek.
Ugye beszélgetésünk apropóját az adja tényleg, hogy egymásra épülő államok legyenek, és ne halmozódjon fel, és ti is ebbe vagytok érdekeltek a negatív követelések, de összességében egyébként úgy, hogy látod az elmúlt X évek tapasztalatából úgy általában lehet megállapodásra jutni az érintettekkel?
Én azt mondom, hogy az emberek többsége racionálisan gondolkodik, és hogyha megfelelő formában, megfelelő stílusban és csatornán sikerülőt képbe hozni, akkor elkezd működni az az igény, hogy egyenesbe hozza a saját életét. És valamilyen fajta megoldást javasoljon, vagy kérjen. Egy professzionális követeléskezelő eszköztárában ezek a lehetőségek ott vannak. Tehát, ha egy ügyfél nálunk bejelentkezik, akár csak a mi cégünknél, és jelzi, hogy melyik ügyletben telefonál, az ügyintéző biztos, hogy fog tudni neki mondani valamit, hogy nézze, uram, ez a helyzet, ezt javasoljuk önnek, ha megfelel. Gondolja át, és jelezzen vissza. Ezzel a felfogással ezeket az ügyeket meg lehet oldani. Nem szükségszerű, hogy ennek a vége egy végrehajtás, egy inkasszó, egy lefoglalás legyen.
Van még hát a pár percünk és a beszélgetésünket ugye azzal kezdtük, hogy hamarosan indulnia kell a jogalkotási folyamatnak, hiszen ugye ez december 29-ig, tehát a parlament őszi ciklusában meg kell alkotni a erre vonatkozó jogszabályt. Egy csokorban összefoglalva, mi az, amit javasoltok?
Mi azt javasoljuk, hogy minél szélesebb körben, tehát a jogalkotási oldalról vegyük komolyan ezt a kérdést, egyeztessünk. Biztosítsunk arra fórumot, hogy el tudjuk mondani a tapasztalatainkon nyugvó érveinket, és tehessünk egy komplex javaslatot ennek a helyzetnek a rendezésére.
Kiket vonnátok be?
Mindenképpen a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot, az Igazságügyi Minisztériumot, nyilván nem kerülhető meg az adatvédelmi hatóság, a NAIH, illetve azt gondolom, hogy a MAKISZ-nak és a Bankszövetségnek ebben nagyon nagy része van. Ezeknek a szervezeteknek kell ezt megalkotniuk.
Van egy-két olyan tipp, amit már mondasz, hogy amit ti javasoltok?
Mindenképpen az adatkezelés nagyon fontos. A követeléskezelésnek a definíciója, az eljárás során felszámítható költségek köre, a különféle adatkezelési jogosítványok, ezek mind ide tartoznak. Szabályozást kell hozni az adósvédő szervezetekre. Ez szintén nagyon fontos kérdés.
Tehát akkor ez egy meglehetősen komplex szabály tervezetnek tűnik.
Igen.
És hát most téged kérdezek, de hát te vagy itt a szakma képviseletében, hogy látom, mikor indulhat meg egyébként a jogalkotási folyamat legkorábban, mert hát ahogy kivettem a szabályból, egy alapos és egy mély jogszabály tervezettel volnátok elégedettek.
Ez a folyamat megindult, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kifejezetten intenzíven és nagy szakértelmmel látott neki ennek a folyamatnak, ezt üdvözöljük, és nagy örömmel veszünk benne részt. Tehát ez a munka gőzerővel folyik. Igyekszünk a magunk részéről a lehető legtöbbet hozzátenni ehhez.
Hát alaposan előkészített jogszabályról beszélünk, akkor ez szerint több oldalról megközelítve.
Nyilván a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szakemberei rendelkeznek azzal a háttérrel, ami ezt lehetővé teszi, illetve a szakma képviselői is évek óta, évtizedek óta.
És gyorsan meg lehet hozni egy ilyen kvázi generális törvényt, hogy akik nincsenek képbe, és nagyjából sejtik azért a jogalkotási folyamatnak a mechanizmusát, hogy ez. Tehát nagyjából minden szakmai igényt és az életvitelszerű jogot kielégítse?
Egyik napra a másikra nyilván nem lehet egy jól működő jogszabályt megalkotni, de azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló időt ki lehet jól használni. Ha minden érintett fél, minden érintett szervezet, hatóság időben bevonásra kerül, és lehetőséget kap arra, hogy a véleményét kifejtse. Igen, lehetséges.
Hát köszönjük szépen, és hát ugye akkor ezek szerint, ahogy kifejtetted, nemzetgazdasági érdek is, hogy ez a jogszabály létrejön és működjön a hatékony követelés-kezelés, amely nem pusztán pénzügyi probléma, hanem egyszer s mind verseny előnyhöz is juttatja a piaci szereplőket, ezáltal a magyar gazdaságot. Vendégünk tehát Bódis Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.